Múlt héten is Jézusról volt szó, illetve arról, hogy Jézus miket tanított a tanítványainak, és ma is egy hasonló igerésszel készültem. Jézus egy helyen beszél sok embernek, és arról beszél, hogyan is lehet az ember boldog, mikor is lesz az ember boldog. Ez egy érdekes igerész, mert nem feltétlenül úgy érezzük mi az embert boldognak, mint ahogy itt Jézus leírja. Tehát amikor az ember sír és gyászol, vagy amikor üldözik éppen a hite miatt, akkor nem érzi az ember magát feltétlenül boldognak. De mégis ezeket írja itt Jézus, hogy hogyan is lesz az ember boldog. De mielőtt még felolvasnánk ezt a részt, azért szeretném kicsit megnézni azt, hogy is lehet az ember boldog, vagy mi is a boldogság, vagy milyen is ez az érzelem egyébként. Maga a boldogság az egy hosszú távú érzés. Ennél vannak sokkal rövidebb távú érzések. Talán a legrövidebb távúak, amik egy pontszerűen elkezdenek az ember életében. Például, hogyha meglepődik, vagy megijed, vagy rácsodálkozik valamire. Ezek egy pillanat alatt elinduló érzések. Aztán később elég hamar le is csengenek. De ezek egy pillanat alatt van, hogy az ember meglát valamit, meglepődik, megijed tőle, vagy rácsodálkozik és megörül neki. Ezek ilyen nagyon rövid távúak. A boldogság ennél sokkal hosszabb távú. Vannak talán olyan középtávú érzések, amik még mindig rövidebbek, mint a boldogság, de azért már nem ennyire hirtelen jönnek el az ember életében. Ilyennek gondolom például azt, hogy izgatott az ember, vagy azt, hogy vidám. Az egy-egy szituáció, egy napnak az eseményei miatt lehet az ember izgatott, vagy vidám. És ezek nyilván feldobják az ember életét, ha pozitívak, és lenyomják, ha negatívak, de ezek nem igazán hosszú távúak. A boldogság az viszont egy hosszú távú érzés. Az egy olyan dolog, ami meghatározza az életednek a minőségét, hogy te boldog vagy, kiegyensúlyozott vagy éppen magányos vagy. Ezek olyan hosszú távú érzések, amik nem függenek feltétlenül az egyes napoknak az eseményeitől. Ha például egy ember magányos, akkor lehet, hogy találkozik valakivel egy nap, és jól érzi magát vele, de másnap újra magányos lesz. És ez egy hosszabb dolog, mire az emberi magányosságból kiemelkedik, és talál valakit, aki társ lesz, vagy megtalálja az Istent, aki be tudja tölteni ezeket a szükségeinket. A boldogság is egy hosszabb távú érzés. Lehet, hogy én boldog vagyok, mert érzem azt, hogy szeret az Isten, és érzem azt, hogy szeret a feleségem, és ettől függetlenül lehetnek nehezebb napok, lehetnek krízisek, lehetnek problémák, amik alapvetően elnehezítik egy-egy napomat, de maga a boldogság érzés az nem múlik el. Mert a boldogság az egy hosszabb életszakaszra jellemző érzés. Lehet, hogy te boldog vagy, de mégis közben vannak nehézségeid, kríziseid, nagy traumák érhetik az embert ilyenkor, de hogyha megvannak azok a dolgok, amik a boldogság kiváltói, akkor mégis tud az ember boldog lenni a nehézségek ellenére is. Arról fogok felolvasni egy részt, hogy Jézus szerint mi a boldog életnek a titka. Kicsit ilyen életvezetési tanácsadás Jézus módra, ami következik. Szeretném, hogyha a hegyi beszédből, Máté evangélium 5. részéből olvasnánk fel egy pár verset. Ha van nálatok Biblia, akkor kövessétek. Én az egyszerű fordításból fogom felolvasni. Tetszik a sok minden, picit máshogy ír ez a fordítás. Kicsit nekem is új meglátásba helyezett néhány gondolatot ebből. Úgyhogy szeretném felolvasni a Máté 5-öt, előtte pedig egy pár szóban imádkoznék. Köszönöm neked, mennyi atyám, hogy van hozzánk szavad, köszönöm azt, hogy te egy boldog és áldott életre hívtál el bennünket. Kérlek arra, Urunk, hogy taníts minket ezen a mai délelőttön. Köszönjük neked az úrvacsorát és a dicsőítést, köszönjük, hogy találkozhattunk már veled. És kérlek, Istenem, hogy most kielőttünk a te gondolataidat a szent lelked által, add, hogy megismerhessünk jobban téged, és segíts minket, hogy rá tudjuk bízni az életünket, hogy tudjunk a te vezetésed szerint élni az életünk minden napján. Amen. Tehát a Máté 5 így kezdődik. Amikor Jézus látta, hogy milyen sokan gyűlnek össze, fölment a domb oldalára. Mikor leült, a tanítványai köré gyűltek. Ő pedig így kezdte őket tanítani. Milyen boldogok és áldottak, akik felismerték, hogy szükségük van Istenre, mert övék az Isten királysága. Milyen boldogok és áldottak, akik most gyászolnak és sírnak, mert Isten majd megvigasztalja őket. Milyen boldogok és áldottak a szelídek és alázatosak, mert ők fogják örökölni a földet. Milyen boldogok és áldottak, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert Isten megadja nekik, amire vágynak. Milyen boldogok és áldottak, akik irgalmasan bánnak másokkal, mert Isten is irgalmasan bánik velük. Milyen boldogok és áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Milyen boldogok és áldottak, akik békességet teremtenek, mert őket Isten gyermekeinek nevezik. Milyen boldogok és áldottak, akiket azért üldöznek, mert igazságosak, övék az Isten királysága. Milyen boldogok és áldottak vagytok, amikor miattam üldöznek benneteket, és bántanak titeket, vagy mindenféle rosszat mondanak rólatok, ok nélkül. Örüljetek és újongjatok, mert igen nagy jutalom vár rátok a mennyben. Így üldözték azokat a prófétákat is, akik előttetek éltek. Eddig olvastam Jézus Krisztus beszédét, amit hozzánk intéz, amit akkor a tanítványoknak mondott, egy nagyobb társaságnak, most pedig nekünk mondja, nekünk személyesen üzen ezáltal, és hiszem azt, hogy mindannyiunk számára lesz olyan dolog, ami tudja formálni a gondolkodásunkat, ami tud segíteni egy-egy dologban, amiben esetleg elakadtunk a hitünk tekintetében. Salamon, akit a kora legbölcsebb emberének tartanak, illetve a Biblia is azt írja róla, hogy olyan nagy bölcsessége volt, amely nem sok embernek adatott, mert ezt kérte az Istentől, és meghallgatta ezt az imádságát az Isten. Salamon ír a Prédikátor könyvében arról, hogy hogyan is lehet az ember boldog. És hosszan ecseteli, azért is hoztam most föl ezt a Salamon életét, mert tegnap voltunk egy esküvőn, és pont a boldogságról beszélt a lelkipásztor, arról, hogy Salamon hogy gondolkodik erről. Csak egy pár szóval szeretném összefoglalni azt, amit tegnap hallottam tőle. Azt mondta, hogy Salamon nagyon sok mindent megtehetett, mert kora egyik leggazdagabb uralkodója volt. Feleségből volt neki 300, másodrangú feleségből 700, hatalmas paloták, mindenféle földi jóval élhetett. Azt mondta, hogy kipróbált minden jó dolgot, élt a szőlőnek a gyümölcsével, persze mértékletesen, de nagyon sok mindent kipróbált, és azt mondta, hogy ez mind hiába való. Tehát ő úgy mondta azt, hogy nem ezekből jön a boldogság, a sok-sok földi örömből, a töménytelen gazdagságból, másik nemmel való kapcsolat halmozásából. Azt mondta, hogy nem ebből jön a boldogság, hanem egyedül Istentől jöhet az a boldogság, ami igazán meg tudja elégíteni az ember szívét. Addig, ameddig ilyen földi dolgokban keressük a boldogságot, addig lehetnek nekünk örömeink, amik a középső kategória, a középtávú érzések, amikor egy-egy napra lehet örömöd, amiatt, mert jól érzed magad egy társaságban, de igazi boldogságot csak Istentől kaphatunk. Én azt gondolom, hogy azt a boldogságot, amit Isten tud adni, azt nem tudja semmi más megadni. Lehet az ember boldog, lehet az ember kiegyensúlyozott, de Isten az, aki az igazit tudja adni. A többi az mind csak hamisítvány. Az ördög megpróbál mindent hamisítani, amit az Isten kitalált számunkra. Valamit kevésbé tud jól álcázni, van, amit jobban álcáz, de az igazi az Istennél van, és ne adjuk alább, hanem törekedjünk a legjobbra, az igazira, az eredetire. Tehát Salamon azt mondta, hogy hiába valóságok ezek a dolgok, megtapasztalta ő a minden földi kincset, és azt mondta, hogy leginkább Istentől tudunk csak hosszú távú boldogságot kapni. Mit is mond Jézus nekünk ezekben a versekben? Mi az, amit ő a boldogság forrásainak tart? Az első, és én hiszem azt, hogy nem véletlenül kezdte ezzel az Úr Jézus, az, hogy milyen boldogok és áldottak, akik felismerték azt, hogy szükségük van az Istenre. És ez nagyon sok mindennek a kulcsa, hogy felismerjük azt az életünkben, hogy szükségünk van az Istenre. Hogy szükségünk van arra a teremtő Istenre, aki ezt az egész földi életet létrehozta, aki a játékszabályokat megalkotta, és aki igazán tud ebben az életben segíteni bennünket. Azt írja itt, hogy akik felismerik, hogy szükségük van az Istenre, azok öröklik az Isten királyságát, a mennyek országát. Tudjuk azt, hogy akik megtérnek, elfogadják személyes megváltóknak Jézus Krisztust, azok örök életet kapnak és öröklik a mennyet. Örökös társai lesznek a Jézus Krisztusnak, az Isten fiának. Ilyen örökséget ad nekünk Isten, ez sokkal nagyobb annál, mint amit bármelyik földi szülő adhatna számunkra. Egy örökké tartó, nagyszerű hely. Az, hogy felismerjük, hogy szükségünk van Istenre, az egy elengedhetetlen dolog. Viszont az, hogy felismerjük, az mind nem is elég, hanem oda is kell neki szánnunk az életünket. Mert ahogy írja a Biblia, hogy az ördögök is hisznek Istenben, ők is tudják, hogy létezik az Isten, és rettegnek is tőle, de mégsem engedelmeskednek. És az, hogy felismerjük, hogy az Isten él, amellett még fontos az, hogy úgy is éljünk, hogy elfogadjuk az Istent a mi életünk urának. Tehát ezzel kezdi Jézus, hogy az egyik nagyon fontos alapkő, alappillér, az az, hogy felismerjük, hogy szükségünk van az Istenre. És az, hogy ha felismertük, hogy az Istenre van szükségünk, az nagyon sok mindent maga után von. Azt is, hogyha egy válaszúthoz érünk, és dönthetünk úgy, ahogy a mi gondolataink vezérelnek, illetve úgy, ahogy Isten vezérel bennünket, akkor nyilvánvalóan az Istennek kell elsőbséget adnunk. A következő dolog, amit ír Jézus, az már messze nem ennyire könnyű. Azt mondja, hogy boldogok azok és áldottak, akik most gyászolnak és sírnak. Mert Isten majd megvigasztalja őket. Nyilván, amikor az ember gyászol, amikor sír, amikor szomorkodik, más fordítás azt írja, hogy szomorkodik, akkor egy nehéz életszakaszban van. És nem érzi magát az ember akkor feltétlenül boldognak. Viszont az, amikor egy nehézséget, egy krízist Istennel tudunk végigcsinálni, az mégis egy forrása annak, hogy boldog legyen az életünk. Ha egy-egy nehézséget megosztunk az Istennel, ha feltárjuk a szívünk legmélyét Istennek, és elmondjuk neki azt, hogy mi az, ami bennünket terhel, mi az, ami nekünk fájdalmas, mi az, amivel küzdünk, akkor ő ebben tud nekünk megoldást adni. Persze sokan vannak a mai világban, akik amikor problémáik vannak, akkor Istenhez folyamodnak segítségül. De azt gondolom, hogy nem csak ennyiről szól ez, hogy amikor éppen nagy probléma van, mint ahogy szokták mondani, hogy zuhanó repülőn nincsenek ateisták, hanem mindenki imádkozik, azért az nem csak erről szól, hanem arról az életünk nyitva legyen Isten előtt, és rendszeresen beszélgessünk Istennel, találkozzunk vele, és feltárjuk neki a szívünk mélyét. Azért is mondja azt Jézus, hogy akik most sírnak és gyászolnak, és szomorkodnak, azokat majd Isten megvigasztalja, mert ő neki van egy különleges vigasztalási módja. Az, ahogy ő a szívekhez nyúl, az teljesen más, mint amit bárki, barát, vagy pszichológus, vagy akárki más tudna rajtunk segíteni. Amikor Isten hozzányúl a szívedhez, akkor ott valóságos gyógyulás tud történni. Azt mondja a Biblia, hogy közel van az Isten a megtört szívűekhez. És ha neked megvan törve a szíved, akkor lehet, hogy úgy érzed, hogy az egész életed összedőlt, és nincs semmi reményed. Viszont azt írja a Biblia, azt mondja Isten magáról, hogy közel vagyok hozzád, amikor megvan törve a szíved. És hogyha Isten közel van hozzánk, akkor igazán tud az életünkre hatással lenni. És hogyha úgy vagy itt, hogy megvan törve a szíved, ha úgy érzed, hogy van egy pár heg már a szíveden, de nincsenek igazán begyógyulva, akkor Isten nagyon tud rajtad segíteni. Jobban, mint bárki más, jobban, mint egy barát vagy jobban, mint az, akiben a legjobban megbízol. Istennek van igazi megoldása a szívünk problémáira. Azt írja Ezékiel a próféta a jó pásztorról, akivel Jézus Krisztust írja le, hogy mindenkit úgy legeltet, ahogyan az kell, ahogyan az illik. És az erősre vigyáz, a gyengét védelmezi, a sebesültet bekötözi, az elveszettet megkeresi és visszahozza, az elűzöttet a vállára veszi és visszahozza a nyáj közé. És úgy tud bennünket legeltetni Jézus Krisztus, ahogyan igazán szükségünk van rá. Lehet, hogy mi nem tudjuk a megoldást, de Jézusnak van hozzánk eszköze, van tudása, van szíve ahhoz, hogy velünk foglalkozon és nekünk segítsen. Találkoztam egy asszonnyal egyszer, együtt jártunk egy gyülekezetbe, akinek lelkipásztor volt a férje. Amikor én megismertem, akkor ő már megözvegyült, és mondta, hogy a férje, aki egyébként egy magas beosztású lelkész volt, egy hosszú betegségből felgyógyult, és úgy tűnt, hogy Isten megsegítette őket, meggyógyult a férje. Nem tudom pontosan, lehet, hogy daganatos betegsége volt. Egy fél évig nehezen akar gyógyulni, aztán felépült ebből a betegségből, és alig, hogy felépült, és úgy tűnt, hogy még hosszú évekre, akkor már nyugdíjasok voltak, hosszú évekre még tudnak az unokáiknak élni, meg a szolgálatoknak élni, akkor egy érdekes és olyan hiába való baleset miatt egy kerti grillsütéskor úgy megégett a férje, hogy néhány napon belül meghalt. És azt mondta, hogy az első napokban nagyon érthetetlen volt számára az, hogy lehet, hogy egy rákból felgyógyul a férje, aki Istent szolgálta egész életében, majd jön egy kerti szalonnasütés, egy rosszul kezelt eszköz, egy ilyen gyújtóolaj kiömlött, és meghalt a férje. És azt mondta, hogy nagyon nehéz volt első napokban, viszont 8 nappal később Isten adott neki valami olyan különleges gyógyítást. Azt mondta, hogy a 8. napon úgy érezte, hogy Isten meglátogatta, és teljesen kiürítette a szívéből azt a mély, sötét fájdalmat, és nyilvánvalóan ott maradt a hiány, az űr az életében. Hogy az a társa, akivel leélt 40 évet, vagy lehet, hogy többet, az továbbá nincs, és egyedül kell tovább élnie. De azt mondta, hogy az a mély verem, amiben az ember érzi magát, akkor, hogyha elveszít valakit, az eltűnt. És újra tudott az unokájának élni, újra tudott a szolgálatának élni, és újra tudta Istent szolgálni. És nem jött vissza a férje. Viszont Isten meggyógyította az ő szívét. És nem teltek el évei úgy, hogy nem tudott volna magához térni ebből a nyilvánvalóan nagy tragédiából és sokból. Nem biztos, hogy mindenkinek ilyen nyilvános az Isten gyógyítása, ilyen ennyire egyértelmű és ennyire gyors. De Isten ezt is meg tudja tenni, hogy elvesztülünk olyan fájdalmas érzéseket, amik csak megbénítanának. A hiányt magát nem tudta pótolni ez a dolog, de hitük van arra, hogy a mennyben majd újra találkoznak. De ezt az asszonyt Isten felemelte, és újra szolgálatba állította, és bizonyságot tette arról sokaknak, hogy Isten milyen különleges módon és milyen csodálatosan képes az ember szükségein segíteni, és milyen csodálatosan meg tudja áldani az embert, és el tudja venni ezeket a fájdalmakat. Tehát Isten egy gyógyító Isten, Isten egy helyreállító Isten, olyan, aki a gyászolókat, és a sírókat, és a szomorkodókat fel tudja vidítani, tud nekik új reményt adni, tud nekik jó kilátásokat adni, és nem hagy magunkra sohasem. A következő, amit mond Jézus, az, hogy milyen boldogok és áldottak a szelídek és alázatosak. És azzal folytatja, hogy azért, mert ők fogják örökölni a földet. Sokszor azt gondoljuk, hogy azok az emberek, akik minden jobban törtetnek és eltaposnak akárkit, azok talán jobban boldogulnak a mindennapi élet során. És Jézus ezzel ellentétesen azt mondja, hogy akik szelídek és alázatosak, azok öröklik a földet. Ez most nem a mennyországról szól, hanem a földi áldásokról. Hogy már itt a földön is egy olyan életet szán nekünk Isten, amiben ki tudunk virágozni. Azt mondja, hogy nem lesz kenyér kéregetővé soha az igaz. És vannak olyan ígéretei számunkra Istennek, amikkel biztosít bennünket abban, hogy akik hozzá folyamodnak, akik benne hozzá ragaszkodnak, vagy Pisti is mondta, hogy a 91. Zsoltár arról szól, hogy akik ragaszkodnak hozzám, azokat kimenekítem a bajból, megszabadítom a nehézségekből, és Isten ott van körülöttünk. És azt is mondja Jézus egy másik helyen, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, és legyetek olyan okosak, mint a kígyók, emellett pedig olyan szelídek, mint a galambok. Ez a kettő dolog összefér Istennél. Lehetünk szelídek, lehetünk alázatosak, de közben nem kell mindenkinek megalázkodnunk, nem kell hagynunk, hogy eltapossanak bennünket, hanem lehetünk okosak, ravaszak, de közben szelídek és igazságosak, és alázatosak. Ezek lehet, hogy nehezen férnek össze számunkra, mert nem ezt a mintát látjuk a környezetünkben, a hétköznapokban. De Jézustól vehetünk példát, hogy ő tudott egyszerre akár dühös lenni és kiűzni az árusokat a templomból, tudott mellette szeríd lenni és alázatos lenni. És mindenki ez megtalálta azt az utat, ahogy a szívét el tudta találni egy embernek. Legyünk szelídek, legyünk alázatosak, mert azt mondja Isten, hogy ekkor örököljük a földet, ekkor leszünk az ő áldásában. És hogyha nem tudjuk, hogy hogyan kell, akkor kérjük Istentől, hogy adjon olyan szituációkat, adjon olyan lehetőséget, amikor tudunk alázatosak lenni valaki felé, amikor tudunk segíteni valakinek, amikor a szelítségünket tudjuk gyakorolni. Egy olyan szituációt, amikor régen talán felhúztuk magunkat, most viszont meg tudtuk tartani a higgadságunkat, a szelítségünket. Azzal folytatja Jézus Krisztus, hogy milyen boldogok és áldottak, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert Isten megadja nekik, amire vágynak. Vannak, akik éheznek és szomjaznak valamire. Lehet, hogy pénzre, lehet, hogy sikerre, dicsőségre. Azt mondja Isten, hogy aki az igazságra szomjazik és éhezik, az meg fogja kapni ezt. Ez egy biztos dolog, hogy ha vágyunk arra, hogy igazságosság legyen körülöttünk, ha szeretjük az igazságot, ha kiállunk az igazság mellett, és segítünk ebben embereket, ha felemeljük a hangunkat az igazságtalansággal szemben. De ugyanez lehet az Isten igazsága és az Isten igéje, amire utalhat is Jézus. Hogyha ezek mellett kiállunk, ezeket szeretjük, ezeket fontosnak és értéknek látjuk az életünkben, akkor ezeket meg is fogja adni számunkra Isten, és fog nekünk ebben adni növekedést, előre menetelt, és segíteni fog, hogy tovább tudjunk haladni. Azzal folytatja Jézus, hogy aki irgalmasságot cselekszik másokkal, az irgalmasságot is fog kapni az Istentől. És itt az aranyszabály jutott eszembe, amit így fogalmaz meg a Biblia, hogy aranyszabály. Ez arról szól, hogy úgy cselekedjél te más emberekkel, mint ahogy te is elvárnád, hogy vele cselekedjenek. És ugye mi azt várjuk el másoktól, hogy segítsenek nekünk, hogy hallgassanak meg, hogy biztassanak bennünket, hogy ismerjék el azt, amit mi teszünk, akkor ugyanúgy kell más emberekhez is viszonyulnunk. És lehet, hogy nem ugyanannak kell megértést adnunk, mint akitől majd mi visszakapjuk. De így berakhatjuk a közösbe, és ezt Isten kiegyenlíti majd. És hát irgalmasságot cselekszel valakivel, ha segítesz olyan emberre, akinek szüksége van rá, ha észreveszed azt, akinek problémája van, ha nem mész el szótlanul egy olyan ember mellett, aki lehet, hogy aznap még nem kapott senkitől egy jó szót sem, akkor Isten ezeket vissza fogja adni számunkra. És arra viszont nagy szükségünk van, hogy Isten irgalmasan bánjon velünk, mert nem érdemelnénk meg azt, hogy Isten szóba álljon velünk. Nem érdemelnénk meg azt, hogy örök életet kapjunk. Nem a mi érdemeink miatt van lehetőségünk arra, hogy megismerjük az Istent. Nem a mi érdemeink miatt jutunk be a mennybe, hanem azért, mert Jézus Krisztus meghalt a Golgotán, és feltámadt, és a bűneinket eltörölte. És senki sem érdemli meg ezt. Úgyhogy az irgalmasságra nagyon nagy szükségünk van Istentől. Mert hogyha nem kapnánk meg az ő kegyelmét, nem lenne irgalmas felénk, akkor mindannyian csak küzdködnénk az életünkben, és nem lenne semmi reményünk, nem lenne semmi kilátásunk arra, hogy egyszer csak megismerjük Istent, és egyszer csak találkozunk vele, és örök életünk lehet. Úgyhogy amiatt, hogy nekünk szükségünk van az irgalmasságra, amiatt mi is cselekedjünk irgalmasan másokkal, mert azt mondja Isten, hogy ez nagyon fontos, és egy kulcsa, egy forrása annak, hogy boldogok és áldottak lehessünk. A következő vers az egyik nagy kedvencünk Mogival. Ez régóta nagyon fontos nekünk. Ami így hangzik, hogy milyen boldogok és áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Ez egy nagyon különleges dolog. Az Ószövetségben Mózesről azt írja a Biblia, hogy a legalázatosabb ember volt, aki a Földön élt. Mózesnek voltak görbe útjai, voltak olyan bűnei, amiket sokan nem is követnénk el. Egy gyilkos volt, indulatból megölt valakit, nem gondolnánk róla azt, hogy innen könnyű feljönni valakinek. De aztán volt egy hosszú életszakasza, amikor Isten nagyon közel volt hozzá, és annyira formálta az ő szívét, utána azt írja róla a Biblia, hogy a legalázatosabb ember volt. De és ennek a nagyon alázatos embernek Isten nem mutatta meg saját magát szemtől szemben. Azt mondta, hogy látom, hogy nagyon szeretsz, és nagyon elkötelezett vagy felém, de csak hátulról láthatsz engem. És letakarta Mózes szemét Isten, és utána elment előtte, és látta hátulról magát az Istent, de ő sem látta szemtől szemben Istent. És itt azt mondja a Biblia, hogy ha tiszta szívű vagy, akkor megláthatod az Istent. Jézus Krisztus sokkal közelebb jön hozzánk, mint ahogy mi gondolnánk. És ez nagyon különleges volt az ószövetségi emberek gondolkodásában, hogy ők abban éltek, hogy az Isten távol van, akkor, amikor Jézus élt, akkor már 400 éve nem szólt egyetlen prófétán keresztül sem Isten. Azt hihették az emberek, hogy elfeledkezett róluk a Teremtő Isten, hogy elfordult tőlük, hogy nincs már többé kapcsolat az Istennel. És azt mondja itt Jézus, hogy ha tiszta a szíved, akkor megláthatod az Istent. Akkor megismerheted őt személyesen. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy megismerheted azt, aki az egész földnek a teremtője, aki királyokat emel fel és taszít le, akinek a hatása meglátszik az egész történelmen. Az, hogy még nem írtotta ki magát az emberiség, az azt gondolom, hogy egyértelmű Istennek a műve, hogy nem volt még atomháború, vagy nem volt még olyan esemény, ami miatt már nem élhetnénk. Isten keze mindenhol ott van, és ezzel az Istennel meg lehet ismerkedni. Ez az Isten bemutatkozik nekünk. A tiszta szívűek meglátják az Istent. Ez egy nagyon különleges dolog. És az egyik forrása annak, hogy boldogok legyünk, hogy az Istennel személyes kapcsolatunk lehessen. Tehát ha tiszta a szíved, akkor megláthatod az Istent. Ha pedig nem tiszta a szíved, akkor tisztítsd meg a szívedet, mert ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy meglásd az Istent. És törekedjetek arra, hogy találkozzatok az Istennel minél többször, minden nap. Mert különleges dolog, hogyha az Istennel közelségben vagyunk, hogyha az Istent megismerhetjük, hogyha az Istent láthatjuk, ahogy formálja az életünket, ahogy más emberek életében egyre nagyobb szerepet tölt be. És számomra nagyon bátorító az, hogy megláthatjuk az Istent, hogy megismerhetjük őt. És nem kell hozzá túl sok, csak az, hogy ismerjük fel, hogy szükségünk van rá, és legyen tiszta a szívünk, és akkor meglátjuk az Istent. Ez egy nagyon különleges dolog. Azt mondja még Jézus, hogy azok is boldogok és áldottak, akik békességet teremtenek, sőt, őket az Isten gyermekeinek, az Isten fiainak nevezik. És különleges dolog az, hogyha rajtad felismerik azt, hogy te egy keresztény ember vagy, te egy igazán szívből hívő keresztény ember vagy. És azt mondja itt a Biblia, azt mondja Jézus Krisztus, hogyha békességet teremtesz, ha békéltető vagy, ha a békességet munkálod a környezetedben, akkor fel fogják rajtad ismerni azt, hogy te az Isten gyermeke vagy. Szemet fog szúrni az, hogy miért gondolkozol más, hogy mi az, ami miatt te neked az életedben olyan értékek vannak, amik más embernek nincsenek benne az életében. És azt mondja, hogy ha ilyen békességet teremtő, ha békéltető vagy, akkor ezt meg fogja látni a körülötted élő emberek, és azt fogják mondani, hogy te tényleg az Istennek a gyermeke vagy, te tényleg az Isten szolgája vagy. És ez nagy lehetőség arra, hogy továbbadjuk a hitünket, és egy különleges dolog, amikor felismerik rólad azt, hogy neked tényleg valami más van az életedben, neked tényleg valami több van benned, és én is akarok ezzel megismerkedni, ezzel az Istennel. És olyan jó lenne, hogyha ezt megláthatnák az emberek az életünkön. És azt mondja Isten, hogy ha ez a békesség, ez megvan bennünk, amit tovább is adhatunk, akkor meglátják azt, hogy az Isten gyermekei vagyunk. És a végére az üldöztetésről van szó, arról, hogy üldözik az embereket, hogy rosszakat mondanak róla ok nélkül, azért, mert igazságosak, azért, mert szeretik az igazságot, vagy a legvégén azzal zár Jézus, hogy miattam, Jézus Krisztus miatt, az ő követése miatt fognak titeket üldözni, fognak titeket hátrányba sorolni, fognak titeket kirúgni a munkahelyetekről, de ettől még boldog és áldottak vagytok. Ez nehéz dolog. Talán ma kevesebb ilyen van, de De egy pár évtizeddel ezelőtt sok embert küldtek azért el a munkahelyéről, lehetetlenítettek el, vagy nem vettek fel egyetemre, mert Jézus Krisztus fontos szerepet játszott az életükben, és nem akartak lemondani arról, hogy kapcsolatban vannak az Istennel, nem akartak lemondani arról, hogy Bibliát olvasnak, hogy gyülekezetbe járnak, és azért hátrányokat éltek el, szenvedtek el az életükben. És ilyenek lesznek később is. Lesz olyan, hogy nem lesz ez a legjobb dolog az önéletrajzunkban, hogy gyülekezetbe járunk, gyülekezetbe szolgálunk, fontos nekünk Isten. De mégis azt írja a Biblia, azt mondja Jézus, hogy ettől függetlenül ti áldottak és boldogok vagytok. Nem biztos, hogy ezt jó elszenvedni, jó ezzel együtt élni. De nem lehet a tanítvány nagyobb az Uránál. Az, amit Jézus Krisztus átélt, az a szenvedés, az a üldöztetés, az néha minket is el fog érni. És azzal együtt, hogy Krisztus követjük, azzal együtt jár néha az, hogy hátrányosan megkülönböztetnek bennünket, vagy kinevetnek minket, kigúnyolnak bennünket, és akkor még a jobbik eset, hogyha csak a szívünk betaposnak bele, és nem a pénztárcánkat fosztják meg azzal, hogy mondjuk kirúnak a munkájukról. De mégis Jézus Krisztus akkor velünk van. Velünk van, amikor szomorkodunk, velünk van akkor, amikor sírunk, és ott van a megtört szívűek mellett. És lehet, hogy ezekben az üldöztetésekben fog sokkal jobban megerősödni a hited. Lehet, hogy azért kapsz egy nehezebb időszakot, hogy rájöjj arra, hogy többet kellene adni az életedből Istennek. Hogy nem elég az a szint, ahol vagy. Hogy jobban kellene törekedned arra, hogy az Isten hatással lehessen az életedre. És lehet, hogy azért kapod ezt a nehezebb időszakot, ezt az üldözést, hogy egyszerűen jobban megismerhesd Istent. Hogy egy lehetőség arra, hogy közelebb jön Isten hozzád ezekben a nehéz pillanatokban, hogy a vállaira vesz téged, és megtart, megerősít benne ezekben az időszakokban. Minden, amit elmondtam, az azon alapul, hogy Jézus Krisztussal legyen személyes kapcsolatunk. Azok nélkül ezek nem tudnak igazán jól működni. Főleg az, hogy az Istenre szükségünk van. De a többi dolog is abból tud igazán kivirágozni, hogyha Istenben van meggyökerezve az életünk. Hogyha Krisztusra építkeztünk, hogyha ő az, aki a központjában az életünknek. Ha viszont már itt tartunk, hogy Jézusban van az életünk, akkor utána pedig higgyük el azt, hogy egy ilyen boldog életet szeretne nekünk adni. És megadja a kezünkbe azokat a kulcsokat, azokat a forrásokat, amik ezt eredményezik. És bátran bízzuk az életünket Istenre, bátran lépjünk rá ezekre az utakra, arra, hogy irgalmasságot cselekedjünk, arra, hogy békéltessünk, arra, hogy a nehézségeinkben és az örömeinkben is forduljunk az Istenhez, arra, hogy legyen tiszta a szívünk, arra, hogy ismerjük fel, hogy az életünk minden helyzetében szükségünk van az Istenre. Nekem ezeket a gondolatokat helyezte Isten a szívemre, remélem, hogy nektek is van, amit ebből Isten a szívetekre helyezett. Szeretném, hogyha 2-3 percet mindannyian csöndben lennénk, és gondolkoznánk, és imádkoznánk azért, hogy tudjunk Istenhez közelebb kerülni, hogy legyen tiszta a szívünk, hogy tudjunk irgalmasan és szelíden és alázatosan cselekedni más emberek felé, és hogy Isten egyre inkább tudjon uralmat venni a mi életünkben. Ahhoz, hogy Isten növekedjen az életünkben, ahhoz a mi óemberünknek, ami korábbi természetünknek egyre jobban le kell mennie. És néha lehet, hogy egy-egy nehezebb időszakban tudjuk csak ezt igazán átélni. Mert önmagunktól nehezen mondunk le azokról a tulajdonságunkról, azokról a személyiségjegyekről, amik jók számunkra, de lehet, hogy egy-egy küzdelmesebb időszakban Isten jobban tudja formálni és csiszolgatni a mi életünket. Úgyhogy most imádkozunk mindannyian magunkban, és kérjük azt Istentől, hogy formálja mi szívünket, hogy legyen hatásra az életünkre. Hálát adunk neked, mennyi atyánk. Köszönjük neked azt, hogy nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük azt, hogy szeretné nekünk bemutatkozni. Köszönjük azt az ígéretedet, hogy a tiszta szívek megláthatnak téged. És ez olyan nagy csoda, hogy ebben a korban élhetünk, amikor személyesen megismerhetünk téged. Amikor nincs továbbá szükségünk közvetítőkre, hanem személyesen mehetünk hozzád. Kérlek, Urunk, hogy formáld a mi életünket, segíts nekünk alázatosnak, szelídnek, irgalmasnak lenni. Köszönjük azt, hogy te munkálod bennünk a békességet, amit továbbadhatunk és békét teremthetünk. És köszönöm azt, hogy felismerhettük azt, hogy szükségünk van rád, Istenünk, hogy az életünknek te vagy az igazi kulcsa, akivel igazán áldottak és boldogok lehetünk. Köszönjük, hogy ez a boldogság nem múlandó egyik percről a másikra, nem egy röpke élmény, amit itt vasárnap délelőtt átérünk, aztán hazamegyünk és belesüppedünk újra a problémáinkba, hanem lehet veled igazán boldog és kiegyensúlyozott életünk. Érezhetjük és tapasztalhatjuk a te áldásaidat. Köszönöm neked, Istenem, hogy te arra hívtál bennünket, hogy megismerjünk téged, hogy meglássunk téged a problémáink fölött, az életünk trónján. Kérlek, Uram, formáld a szívünket, add, hogy egyre jobban hasonlíthassunk rád, és egyre kevésbé jöjjenek vissza azok az indulatok, azok a jellemvonások, amik neked nem tetszenek bennünk. Köszönjük, hogy egyre inkább a te képedre formálsz bennünket, és kérlek, Uram, áld meg az életünket, áld meg az előttünk lévő hetet, add, hogy a hétköznapokban is meg tudjuk élni a hitünket, meg tudjuk élni a veled való kapcsolatunkat, hogy megláthassák azt az emberek körülöttünk, hogy a te gyermekeid vagyunk, mi pedig megláthassunk téged. Köszönjük neked a szeretetedet és a szent lelkedet. Amen.